Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az új tanévre lelkileg is fel kell készülni, hogy ne fáradjunk, ne fásuljunk bele a feladatokba. Erről beszélt Tennyák Csaba egri érsek a múlt heti Veniszangte alkalmával az Egri Bazilikában. A Szentmisén és tanévnyitó ünnepségen 1500 lelkipásztor és pedagógus vett részt az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási nevelési intézményekből. A szent évben új reményekkel és lehetőségekkel kezdjük a tanévet, fogalmazott a főpásztor. A 2025-26-os tanév mottója: legyetek a remény zarándokai. Becsengettek, csak nem 1,5 millió diák számára megkezdődött az oktatás. A tanév összesen 181 napos lesz, és az első fél éve a tervezethez képest egy héttel tovább tart majd. Az állami tankönyvek rendben megérkeztek az oktatási intézményekbe, még korábban. Az utolsó tanítási nap 2026. június 19-e péntek lesz, de a végzősök számára a tanév szokás szerint korábban véget ér. A középfokú iskolákban április 30-a csütörtök, a két évfolyamos szakiskolákban május 29-e péntek lesz az utolsó tanítási nap. Az első fél év január 23-áig péntekig tart. Mindaz, ami a Károlin történik, értéket teremt, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitó ünnepségén. Gulyás Gergely kitért a felsőoktatási intézmény új ferencvárosi kampuszának építésére is, megjegyezve, a látványos beruházással létrejön a református egyetemi város. Hozzátette, az angol nyelvű kurzusok révén a Károli olyan kapcsolódási pont lesz, ami megnyitja a magyar felsőoktatásban való részvétel lehetőségét az európai és Európán kívüli hallgatók számára is. Az Agrárminisztérium fenntartásában működő 52 szakképzési intézményben összesen 3316 fiatal kezdi meg tanulmányait ebben a tanévben, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István hozzátette, idén több mint 3200 hallgatót vettek fel államilag támogatott agrár felsőoktatási képzésekre. A béket csak akkor lehetséges Ukrajnában, ha rendezik a NATO keleti bővítésének ügyét, közölt az orosz elnök az észak-kínai kikötővárosban, Tianjinben tartott Sanghaji Együttműködési Szervezet 25. csúcs találkozóján. A nyugat megpróbálta Ukrajnát befolyás alá vonni, majd arra törekedett, hogy a volt szovjet köztársaságot az Egyesült Államok vezette NATO katonai szövetséghez csábítsa, tette hozzá Vladimir Putyin. Azt is mondta, ez a válság nem az orosz-ukrajna elleni támadással kezdődött, hanem annak a puccsnak az eredménye Ukrajnában, amelyet a nyugat támogatott és ösztönzött. Az ukrán államfő újabb támadásra készül a Barátság kőolajvezeték ellen, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Mencze Tamás szerint Volodymyr Zelenszkijhez köthető újságíró tette közzé, hogy az ukránok újabb csapásra készülnek. Ezek a támadások többet ártanak Magyarországnak és Szlovákiának, mint Oroszországnak. Az ukránok bennünket támadnak, az energiabiztonságunkat, a szuverenitásunkat, jelentette ki Mencze Tamás. Hozzátéve, hogy az Európai Bizottság pedig mindezt tétlenül nézi. Megerősítette az Európai Bizottság szóvivője, hogy az elmúlt hétvégén megzavarták annak a repülőgépnek a műholdas navigációs rendszerét, amely Ursula von der Leyent, a brüsszeli bizottság elnökét szállította Bulgáriába. A bolgár hatóságok információi szerint az incidens Oroszország beavatkozásának volt az eredménye, tette hozzá Arianna Podesta. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint, idézem, az információ nem helytálló. Egészen biztosan elkészül 2027 végig a magyar-szerb kőolajvezeték hazai szakasza, ami komoly előrelépést jelent majd hazánk és az egész térség energiabiztonságának szempontjából, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter előzőleg a szerb energiaügyi miniszterrel folytatott megbeszélést. Jó hírnek nevezte, hogy a Szerbián keresztül Magyarországra vezető török áramlat nevű vezetéken rekordmennyiségű földgáz érkezik, naponta most már mintegy 21 millió köbméter. Arról is beszélt, az elmúlt időszakban sok nyugtalanító hír érkezett Közép-Európa energiaellátása szempontjából, ugyanis Ukrajna többször is a Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajvezetéket támadta. A MÁV és a Volán csoport összevonása után folytatódik a flotta bővítés. A vasúti személyszállítási kapacitás 130 ezerről 160 ezerre, a menetrendszerűség 85-88%-ra emelkedhet, a buszflotta átlagos életkora az új beszerzésékkel 8 évre csökkenhet, közölte Lázár János a közlekedési infótájékoztatón. Az építési és közlekedési miniszter elmondta, a rendszerváltás legnagyobb mozdonycsere programja zajlik. Bejelentette, hogy 150 ezer forinttal megemelik a MÁV dolgozók éves juttatásait. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható a folytatásban, fátyol és gumoly felhőkkel, csapadék nélkül, időnként sokfelé felélénkülő széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 11 és 16 fok között, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, Grunda János vagyok, a mai görögkatolikus összeállításunk szerkesztője. Adásunkban hallhatnak egy összeállítást Keresztes Szilárd püspökatya temetési szertartásáról, ellátogatunk a Mária Pócsi nagyboldogasszony búcsúra, és részt veszünk a 30. kárpátaljai ifjúsági találkozón. Elsőként Veres András győri megyés püspökatyát hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelkigazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Excellenciás érsek és püspökatyák, főtisztendő paptestvérek, tisztelendő nővérek, Krisztusban kedves hívek, minnyájan kedves gyászoló család. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében szeretnék néhány szót szólni Keresztes Püspök úr temetése alkalmából. 2010. november 15-én Püspök úr fölkérésre a magyarul beszélő püspököknek lelki gyakorlatot tartott Leányfalun, és elmélkedéseinek sorát a következő szentírási idézettel kezdte. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki a mennyeiek között Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket. Nagyon jól emlékszem, miként a jelenlévők közül sokan, sok-sok éven át e templom előtti tér zsúfolásig megtelt zarándokokkal, akiket Püspök úr hasonló módon lelkesített, buzdított szavaival. Kis gyerekként, később papságra készülő fiatalként magam is szívesen és gyakran hallottam őt itt prédikálni. Zengő hangja a korabeli gyenge hangosítás ellenére is betöltötte a teret, eljutott a hallgatóság füléig. Sőt, nyugodtan állíthatjuk, amit mondott, az nem csak a hallgatók füléig, hanem azok szívéhez is eljutott, megmozgatva azok akaratát, a hitből fakadó keresztény életre buzdulva. Erősítette hallgatóit abban a hitben és tudatban, hogy Isten erővel és áldással tölt el minden benne hívőt. Bár most már nem szavaival, de elnémult ajkával, holtában is tanít bennünket. Hiszen egy hűséges papi és püspöki életben feláldozódott testvérünk nyugszik ebben a koporsóban. Földi testének mozdulatlansága most éles ellentétét mutatja az ő örökké aktív, mozgalmas életének. Tárgyi, szellemi és lelki építkezések, sok utazás, számtalan szép liturgikus ünnep jellemezte életét. Most megállt dobogni szíve, elnémult ajka, amely örökké tenni akart a rábízottakért és Isten országáért. Holtában is tanít, figyelmeztet bennünket, számtalan, fontosnak tartott feladataink között futkosva is, gondoljunk arra, hogy egyszer nekünk is elérkezik majd a megállás pillanata. Gyermekkoromban gyakran hallottam az idősektől, és szívembe is vésődött az igazság, úgy dolgozz, mintha örökké élnél, és úgy imádkozz, mintha mindjárt meghalnál. Imádkozzunk most Szilárd püspök atyáért a Szent Mise felajánló imádságának gondolatával. Fogadja el az Úr az ő áldozatát nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára. Tegyük ezt azért is, mert a már említett általa 2010 novemberében vezetett lelki gyakorlat befejezésekor e szavakkal kért bennünket, püspököket. Azt kérem, imádkozzatok értem, hogy abból a sok szépből, amit 3 nap alatt elmondtam, valami rám is ragadjon, hogy amikor végleg le kell tennem az övet, akkor felövezzenek azzal a másikkal, amit Isten készít azoknak, akik mindvégig hűségesek hozzá. Szilárd püspök atya, Isten veled, és a mennyei angyalok övezzenek föl téged az örök élet övével. Amen.
Most Kruppa Levente atyának, az érdi görögkatolikus egyházközség parókusának gondolatait hallják.
Kedves gyászoló család, főtisztelendő érsek és püspök atyák, kedves paptestvérek, hát én vagyok itt az utolsó senki, aki ezek között, a közöntések között megszólalhatok. De hát úgy adta az Isten, hogy az elmúlt 37-38 évben olyan közelséget sikerült Püspök atyával megélnem, ami talán mégis azért az ő emberi részét, emberi oldalát mégis a sok hála és dicsőítés között azért meg kell, hogy említsünk. A halál emberi földi életünknek ez az elmaradhatatlan végpontja gyűjtött bennünket össze itt ebben a Mária Pucsi Bazilikában. A halál, ami egy ember életében következhet néhány perces vagy néhány órás korában, vagy kisin gyermekségében, vagy fiatalságában, vagy életének delén, vagy késő öregségében, éppen 93 esztendős korában, de úgy gondolom, hogy a halál akármikor is jön, mindig nagyon hidegen, és mindig nagyon keményül mar bele, ugyanúgy a kiválasztott embernek az életébe, mint az őt igazán szerető embereknek az életébe. És tudjuk, mi meg mondogatjuk is, hogy ez az életrendje, meg azt is láttuk, és azt is tudjuk, ahogy szoktuk mondani, hogy ez a halál számára már megváltás volt, csak néhányan vagyunk csak itt, akik láttuk az utolsó hónapoknak, vagy a heteknek a drámáját. De akármennyire is tudjuk, hogy ez az életrendje, és akármennyire is megváltásnak érezzük ezt a halált, azért mégis úgy gondolom, hogy emellett a ravatal mellett mindenképpen megjelenik a szívünkben és a lelkünkben a szomorúság. Szomorúság azért, mert Szilárd Püspök atyával, az ő egészen különös emberi alakjával, mint földi emberrel, ezen a világon bizonyára soha többé nem találkozunk. És szomorúság azért is, mert az ő ravatala mellett újra rádöbbenünk, hogy attól függetlenül, hogy mi egyszerű vagy nagyszerű emberek vagyunk, hogy hány évesek vagyunk, mindnyájunk élete rendíthetetlenül és megfordíthatatlanul halad a halál, a ravatal, a földi élet elmúlása felé. És ez szomorúság. Mégis úgy gondolom, hogy ezen a temetésen a szomorúsággal szemben az örök életnek a diadalát hirdetjük, és ebben az örök életnek a diadalmában a legfontosabb érzésünk a hálaadás. Ennek a hálaadásnak a jegyében állok én itt is, és persze köszönjük neki mindent, amit oly sokunk életében ő megtett. A hálaadás első iránya az Atya. Amikor 94 évvel ezelőtt Irénke nénének a méhében megfogant Szilárd Püspök atya, az édesanyjának a méhében, akkor ez az Isten akaratából történt, így csak egyetlen feladata volt Szilárd Püspöknek, hogy ezt az akaratot megkeresse, megtalálja, és megpróbáljon egy életen keresztül engedelmeskedni annak az akaratnak, amit az atya akkor kitalált. Az atya megálmodta, megtervezte, megalkotta ezt az életet, és ez az élet nem csak azért volt ilyen, mert ilyen volt a szülőktől szerzett örökség, meg ilyen volt a család, ez az élet azért volt ilyen, mert az atya ilyenné akarta. És úgy gondolom, hogy amikor az atya rátekintett Szilárd Püspöknek az életére, erre a hosszú életre, akkor az Isten örömét lelte Szilárd Püspöknek az életében és a munkásságában. És adná az Isten, hogy mindakik itt vagyunk, hogy egyszer így tekinthessen ránk az Isten, hogy örömét leli abban az életben és abban a szolgálatban, amit végezhetünk az ő világában, az által alkotott világban, az Úr szőlőjében. Ennek az akaratnak mindig tudott engedelmeskedni Szilárd Püspök, akkor is, amikor éppen Magyarországon nehéz volt a társadalmi rend, vagy akkor is, amikor nehéz volt a rend az egyházban, vagy éppen a görögkatolikus egyházban, mindig Isten akaratát kereste, és eszerint végezte egész papi, vagy püspöki szolgálatát is. Hát hálát adunk ennek az atyának, hogy kitalálta ezt az életet, hogy akaratával irányította, amíg közöttünk élt ezen a világon, és a hálaadás az atyán túl nyilván irányul a fiúra is. Arra a fiúra, aki azt a közösséget szervezte, amit ma egyházként ma is élünk. Hálát adunk annak a fiúnak, aki a pont úgy, ahogy az első években tette, vezetőket választott az egyháznak az élére, és olyan vezetőket akart, és olyan vezetőket választott, akiknek semmi sem volt fontosabb a földi életükben, mint hogy az Úr terveit szolgálják, és végezik azt a szolgálatot, ami az emberek számára elengedhetetlen ahhoz, hogy ismerjék az Istent, hogy jó mederben haladjon az ő életük, és hogy megérkezzenek az Isten országába. Úgy gondolom, hogy Szilárd püspöknek semmi sem volt fontosabb ezen a világon, semmi sem volt fontosabb annál, hogy Istennek a tanítását közvetítse felénk, és ezért hálásak vagyunk Jézusnak, hogy meghívta őt, hálásak vagyunk azért, hogy sokunknak az életében atyaként és vezetőként megjelent, és hálát adunk Jézusnak azért, hogy segítette őt olyan döntéseknek a meghozatalában, ami maroknyi görögkatolikus egyházunkat mégis erőssé és megbecsülté tegye talán az egész világon. Úgy gondolom, hogy püspöknek lenni azért nagyon nehéz is. Talán nem kevesen vagyunk itt, akik az ő püspöki szolgálata alatt azért, hogy is mondjam, azért sokszor háborogtunk, mert nem mindig értettük azokat a rendelkezéseket, amiket ő hozott sokszor életünk, papságunk vagy a családunk fölött. És minden ilyen lázadásom igazából akkor múlt el, amikor titkárává fogadott Nyíregyházán, úgy 30 évvel ezelőtt, és amikor az ember belülről látta az ő életét, és látta azt a megannyi töprengést és vívódást, amit egy-egy döntése vagy rendelkezése előtt magában hordozott, akkor az egészen másképp mutatja már ezeket a döntéseket, és egészen másképp fogadtunk mindent az ő kezéből, tudva azt, hogy ő mennyi imádságot, áldozatot, vívódást hordozott azért, hogy úgy tudja átadni számunkra az ő döntéseit, rendelkezéseit, hogy abban az isteni és a püspöki szeretetet érezzük, és ne csak a hatalmat, amit hordozott ebben a világban. Úgy gondolom, hogy minden döntésében, amit hozott az őt is elhívó Krisztust, próbálta közvetíteni az emberek számára, és ezért vagyunk ilyen végtelenül hálások neki is, de elsősorban Krisztusnak, a fiúnak, hogy őt elhívta, hogy őt kiválasztotta, hogy minden értéket hátrahagyva csak az ő szolgálatában éljen. Feláldozta a szerelmét, feláldozta a házasság lehetőségét, gyengedte azt, hogy neki gyermekei legyenek. Amikor nyugdíjba ment, akkor nem volt háza, nem volt vagyona, nem volt autója, nem volt semmije. Mert ő úgy élte az életét, hogy mindent mindig az egyházának áldozott, személyes életét és minden mást is, és ezért vagyunk hálások nagyon a fiúnak, hogy ilyen módon tudta őt meghívni, megerősíteni és közöttünk megtartani. Az volt az élethivatása, hogy megpróbáljon egy kicsit hasonlóvá válni Jézushoz, mindnyájunk mesteréhez. És láttuk ennek az apró jeleit, amelyek azért nagyon fontos jelek voltak. Láttuk, hogy hogyan hajlik oda elesettekhez, megtörtekhez, hogyan látogatott beteg püspököket és beteg papokat, akik készültek a nagy útra, és mindig voltak ilyen érzékenysége, és különösen láttuk azt, hogy milyen érzékenysége fordult a gyermekek felé. Abban a püspöki palotában, ahol Nyíregyházán élt, ott csak egy hálószoba volt, meg egy kis konyha. Ha emlékszünk, az egész utcafrontnak az a három óriási szobája, ez mindig össze volt nyitva, és amikor valami különös vendég jött Nyíregyházára, akkor mindig összehívta a nyíregyházi meg a környékbeli papokat feleségestől, gyerekestől, és zsibongotta a püspöki palota a gyerekeknek az ajától is. Minden ilyen különös vendég csodálkozott. Hát hogy lehet ez, hogy kik ezek az emberek itt ebben a püspöki palotában? Szóval a püspök azt mondta, hogy hát nézzetek szét, ez az én családom. És mi voltunk az ő családja is. temette a szüleinket, temette az apámat, az anyámat, keresztelte mindaz a gyerekemet, keresztelte a ti gyerekeitek közül is nagyon sokat, még az unokáimat is. Ő volt az ember, aki ezeknek a gyerekeknek a szeretetében mindig úgy érezte, hogy az az áldozat, amit ő hozott a személyes életébe, az itt mindegy kicsit visszaadódik neki, és ezért vettük őt körül nagyon szívesen, családilag is, szeretettel is. Fogadtuk hajlékainkba, fogadtuk az asztalunkhoz, hogy legyen egy kis öröme és élete abból, hogy nincs egyedül. Hálát adunk az atyának, hogy őt megalkotta, a fiúnak, hogy őt meghívta, és hálát adunk annak a Szentléleknek, azért, hogy őt alkalmassá tette erre a szolgálatra, és talán sokan abban az időben nem is tartották nagyon alkalmassá. Püspök szentelése után nem is ő lett a megyés püspökünk. Ki tudja, hogy ki milyen alkalmasságot vagy alkalmatlanságot talált benne, hogy ez így történt. Én úgy gondolom, hogy ez a Szentlélek nem csak alkalmassá tartotta őt, hanem mindig oltalmazta és gondviselési szeretetével, odafigyelésével körülvette az ő életét. Hát azért ezt sokan tudják, püspöki titkári szolgálatomnak, meg utána is még évekig, meg aztán a budapesti közös szolgálatunkban is. Hát nem tudom ezt másképp mondani, az lett az egyik hobbim, hogy a rommátört autóit javítottam. És hát volt már olyan, hogy már egy kicsit restelte is ezeket a rommátört autókat, úgyhogy elhozta hozzám akkor egy családi házba, laktam Nyíregyházán, és ledobta az udvarunkra. Aztán 3-4 hetig játszottak benne a gyerekeim, mire úgy döntött, hogy azért mégiscsak inkább megcsináltatja, és nem másokat vesz. Teherautókkal, kamionokkal, mérhetetlen károkkal érte végig ezeket a baleseket, és egy karcolása sosem volt. Ezekben a balesetekben mi már majdnem mind belehaltunk volna, Szilárd püspök mindig kiszállt, megigazította a kolléráját, és telefonált, hogy gyere, értem, mert összetörtem a kocsit. És átpakoltunk a romból a másikba, és ezt elszállították, mentünk tovább. Hihetetlen volt számomra, hogy ezekben az állapotokban ő így tud kiszállni, és soha egyetlen karcolása sem volt. Ez nem csak a véletlenek műve, ez a Szentléleknek a munkája, hogy akarta, hogy ő éljen, hogy sokáig éljen, hogy ne nyomorékként fejezze be ezt az életet. Akarta, hogy mindnyájunknak az örömére és szolgálatában élje ezt az életet. A utolsó heteknek a zavartságát már tényleg csak egészen kevesen láttuk, és az egyik legfájdalmasabb dolog volt, miután jó kísértük magunkat egymás nyakába, és miután megköszöntem neki mindent, azt mondtam, hogy ugye a humorérzéke mindig megvolt, azt mondtam ott neki félig sírva, hogy hát köszönök mindent, mert igazából ha végignézem a papságomnak az elmúlt 34 évét, meg ott a pápai szolgálatot, meg mindent, azt mondtam neki, hogy mindent Püspök atyának köszönhetek, és erre mindig emlékezni fogok. Azt mondta, hogy hát azért illik is, hogy hálás legyél. De a következő mondata az volt, amit már nem is tudott sokszor befejezni, nem tudom ezt másképp mondani, és bocsássa meg nekem, hogy idézem, azt mondta, hogy látod, meghűltem. Ez az ember, aki teológiában, zenében, művészetekben, irodalomban, prédikációkban, gazdasági dolgokban, építkezésekben ilyen zseniális élete volt, hát azt mondta, hogy elvesztettem. Óriási fájdalom volt ezt látni. Kicsit persze az ő halálában a mi életünkben is meghal egy szakasz, meghal egy korszak, de hát mindig ő is előre tekintett, és azért úgy gondolom, utolsó hetekben látta a fényt az alagút végén, tudta, hogy várja őt az atya, bár nagyon meghalni azért nem akart. Úgy gondolom, hogy a lélek, aki mindig alkalmas találta erre a szolgálatra, az visszaadja most neki a tökéletes, tiszta elmét, visszaadja a tiszta gondolatokat, a tisztánlátásnak a kegyelmét, és őt a lélek most olyan tudóssá tette a halál túlsó oldalán, amilyen tudósokká mi ebben a földi életben sose válhatunk. olyan dolgokat tud és lát tisztán és világosan, amit mi sokszor csak igazából megsejtünk. A halálnak két oldala van. Az egyik oldalon állunk itt mi, és hordozzuk az elvárásnak a szomorúságát és a fájdalmát. De a halál túlsó oldala is van. Ahol Szilárd püspök most nem az elvárásnak a szomorúságát, hanem a találkozásoknak az örömét éli. Találkozás az élet és a halál útját előtte járó szüleivel, találkozás az élet és a halál útját előtte járó testvéreivel, találkozás az élet és a halál útját előtte járó legfontosabb barátaival, sok ilyen barát talán nem volt, de kettőt azért hagy említsek, találkozás Pegun Istvánnal, a helynökkel, a rektorral, a baráttal, és hát persze találkozás Kepis Misivel, az igazi barátokkal, találkozás az ő kedvesével, az Isten szülő Máriával, találkozás Jézussal, és találkozás az Atyával, aki ezt az életet adta, aki ezt az életet 94 éven keresztül végig gondozta, és aki ezt az életet most megmentette, amikor mi már emberként, emberileg vagy orvosilag semmit se tudtunk tenni ezért a földi életért. Hát valami személyet is hagy mondjak, a szeptemberben történt az első szívműtéte, és onnantól kezdve egy érdekes korszak következett. A széherúti ferenceseknél a rehabilitáció, meg aztán a kisvárdai kórházor újra járóképessé tették, aztán a nyíregyházi kórház, a nyíregyházi papi otthon, onnan kórházba be, kórházba vissza. Ebben az elmúlt 9-10 hónapban 45 000 kilométert utaztam azért, hogy rendszeresen megerősítsem abban, hogy nem maradt egyedül. És minden ilyen mérhetetlen sok utazás és kilométer ellenére sosem tudtam neki megadni azt, amit csak az Isten adhat, hogy ő ne legyen magányos, hogy úgy érezze mindig, hogy azért akárki is, vagy akármennyire is nem vagyunk ott mindig az ő ágya mellett, az Isten tudta neki egyedül megadni azt, hogy ő megvigasztalt legyen, az Isten tudta elvenni igazából az ő magányát, néha mi egy kicsit ezt oldozgattuk, de elvenni sose tudtuk. Isten olyan módon vigasztalta meg őt, hogy többé sosincs egyedül, mert a szentek közösségében elnyerte az örök boldogságot, és ebben a közösségben ő most köszöni szépen jól van, és remélem, hogy ahogy eddig is tette, ezután is imádkozni fog értünk. Azzal sem árulom el talán az ő titkait, hogy hát elég hosszú idő óta engem fiaként szeretett. Olyan módon engedte, hogy megismerjem az életét, ahogy közületek senki sem fogja, hiszen 15 éve a gyóntatójának választott, és olyan dolgokat is megosztott velem, amit soha életében senkivel. Úgyhogy én ezt a fiúságot, meg atyaiságot köszönöm szépen, Szilárd püspök atya, kedves atyám, kedves apám, hogy életed során végítette, áldjon meg az Isten. Most és mindörökké.
Most Kocsis Fülöp érsek metropolita atya prédikációját hallják Mária Púcsról, aki gondolatait nagy boldogasszony búcsúján osztotta meg a hívekkel.
Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Krisztusban szeretett testvéreim, ünnepelni jöttünk ide Mária Pócsra, és ugyanakkor gyászolnunk kell. Csordultik tele hálával a szívünk, hogy megünnepelhetjük metropóliánk 10. évfordulóját. Ugyanakkor ebbe a hálaadásba hatalmas szomorúság is vegyül. Hiszen az Istenszülő elszenderülésének, dicsőséges mennybevitelének, ünnepének elő estéjén, elő napján Szilárd püspök úrat magához szólította a Teremtő. Számolnunk kellett ezzel, hiszen meggyöngült egészsége már jelezte, hogy hamarosan elmegy közülünk. De hát nyilván a halál, az eltávozás nagyon fáj, és beárnyékolja ezt a mostani ünnepünket bizonyos értelemben. Ugyanakkor a Jóistennek egy nagyszerű ajándékának is tekinthetjük azt, hogy püspök atya, Szilárd püspök atya, aki ezt a Mária Pócsi nagy búcsút oly mélyen mindig a szívén hordozta, és mindig szeretett ide jönni, ünnepelni a hívekkel együtt, ide Mária Pócsra, olyan gyönyörű, szépen beszélt nagy boldogasszonyról, sokan visszaemlékszünk rá, és hogy ehhez az ünnephöz kötötte a mi Urunk az ő földi életének a végét. És amikor Mária lelkét, Jézus Krisztus az ő szent fia a mennybe emeli csecsemőként, hitünk és reményünk szerint a mi püspök atyánk lelke is vele együtt emelkedik az égbe. És ez a különleges kapcsolat, amelyet az Úristen a maga bölcsességével így végig gondolt, amely nekünk meglepetés, de tőle jövő meglepetés, azt eredményezte, hogy Szilárd püspök atyát nem kell tájékoztatnunk arról, hogy mi is történt itt a metropólia 10. évfordulójának az ünnepségén, nem kell elmondani neki a beteg ágyán, hogy miről prédikált az utódja, mert Szilárd püspök atya hitünk szerint itt van velünk, és odaföntről a mennyei liturgiába bekapcsolva, hogy úgy mondjam, élő adásban kapcsolódik be, és hallja azt, amit én itt most gyenge szavaimmal mondok nektek, testvéreim, és őnek is, hiszen a hálaadásba legfőképpen emberileg leginkább őt kell bekapcsolnunk. Így mondom el néhány gondolatomat, tudva és bízva abban, hogy Szilárd püspök atya is itt van velünk, és hallja szavunkat, együtt imádkozik velünk. Sokan jöttünk sokfelől erre a Mária Pócsi búcsú ünnepségre. Én nekem, a lelkem örvendezik és vigadozik, amikor fiatalokkal együtt zarándokolhatunk. Szűk egy héttel ezelőtt indultunk el a metropólia központjából, Debrecenből, a 300 fiatallal, akikkel aztán tegnap délután meg is érkeztünk ide Mária Pócsra. Ott Debrecenben a Csapókerti templomban, amikor az indító vecsernyét végeztük, arról beszéltem a fiataloknak, hogy nincs remény. Nincs remény. Nem fogjuk megúszni az arándoklat nagy nehézségeit. Nem tudjuk elkerülni a nap hevét, tűző forróságát. Nem fogjuk megúszni a lábunk fájdalmait, a vízhólyagokat és egyéb nehézségeket, amelyekkel óhatatlanul együtt jár egy zarándoklat. Úgyhogy aki bárki abban reménykedik, hogy ezt megúszza, hogy ezt elkerülheti, már most visszafordulhat, mert ezen a zarándoklaton nincs remény, ez mind végig lesz. Úgy láttam, hogy nem sikerült elijeszteni őket, elbátortalanítani őket, A szemükben azért ott volt, hogy tudják, hogy ennek a nincs remény üzenetnek van folytatása. Az ő szemükből olvastam ki, hogy van remény arra, hogy kibírjuk. Ahhoz igen. Van remény arra, hogy mindez valamiképpen a javunkra válik. Igen. Arra van remény, hogy ez a sok nehézség, amit át kell élnünk, ez majd beépül az életünkbe. Ez a zarándoklat örömének lesz a része. Igen, erre van remény. Honnan? Jézus Krisztusból. Az egyedüli remény forrásunk Jézus Krisztus. És minél inkább bízunk benne, minél inkább vele együtt éljük át ezeket a nehézségeket, annál inkább mutatkozik meg a remény. Annál inkább tárul fel az, hogy ezek a nehézségek mind-mind a javunkra válnak, az életünk részévé lesznek, beépülnek az életünkbe, és értékesebbé tesznek minket. Megérkezve a fiatalok tekintetéből ezt láttam. Igen, csillogott a szemük, vagy az örömtől, vagy a meghatottság könnyeitől, és megerősödtem én is, hogy igen, van remény. Görög katolikus egyházunknak, magyar katolikus egyházunknak van reménye. Atanáz atya is kimondta a kegykép alatt, ti vagytok ez a remény. És nem csak a fiatalok, hanem azok is, akik már régebb óta fiatalok. Igen, testvéreim, ti vagytok a reménység az egyháznak. Mi vagyunk a reménysége az Úr Jézus Krisztusnak, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. És ebben a reménységbe kell nekünk belekapaszkodnunk. Nem úgy, hogy lógjak rajta, hogy majd én is valamiképpen megúszom, hanem úgy, hogy viszem tovább ezt a reményt. A remény jegyében indította el megboldogult Ferenc pápánk a jubileumi évet. És ebben az esztendőben a mi picikek is jubileumunk, a 10 évesek vagyunk, egy 10 éves fiúcskára olyan kedvesen, kicsit lenézően, megértően mosolyognak a szüleink. Hát lehet, hogy a testvéreink, a nagy egyház is így tekint ránk, mi kicsike egyház vagyunk. Hát persze több mint 100 év azért itt vagyunk, meg sok 100 éves történelmünk van, de metropóliaként még csak 10 évesek vagyunk. De mi is jubilálunk az egyházzal, a nagy egyetemes katolikus egyházzal, és ennek a metropóliai ünnepnek az az üzenete, hogy van remény. Ti vagytok az. És a fiatalokkal együtt énekeltünk egy olyan éneket, amely nem csak az ő szívüket szólította meg, valahogy így volt, nem ígérem, hogy tudom idézni szó szerint. A lényeg az, hogy nem értheted meg, amíg nem éltél át nehéz éveket. A nehéz évek, a megpróbáltatások, a küzdelmek hozzá segíthetnek minket ahhoz, hogy megerősödjön bennünk a remény, mert azt kibírtuk, a következőt is ki fogjuk bírni. Mert azt a megpróbáltatásokat és nehéz éveket, ha Krisztussal együtt hordoztam és éltem meg, akkor van remény, hogy a következőket is majd Krisztusban élem meg, már fölemelkedett szinten, megerősödve, olyan reményteli szívvel, hogy abból majd másokat is meg fogok tudni erősíteni. Nem csak azért jöttünk össze Máriapócson, hogy hálát adjunk, ünnepeljünk, örvendezzünk, hogy 10 éve metropóliaként élhetjük meg 3 egyházmegyében görögkatolikus hitünket itt a Kárpát-medencében. Azért is jöttünk ünnepelni, hogy magunkba szívjuk ezt a reményt, hogy sok nehézségek közepette is megtartott minket a Jóisten. Számtalan hibát követtünk el, én magam is egyházvezetőként, püspök paptársaimmal együtt sok hibát követtünk el, bocsánatot kérünk ezekért, a hívektől vagy másoktól, amikor nem tudtuk hitelesen közvetíteni az Isten erejét. De ez a mi gyöngeségünk az Istennek köszönhetően mégis beépül az életünkbe, tanulunk belőle, és megerősödve folytatjuk az utunkat. Azzal a reménnyel folytatjuk, hogy van üzenete rajtunk keresztül a katolikus egyháznak, a magyar nemzetnek, a nem hívőknek is, azoknak, akik görbe szemmel vagy irigykedve néznek ránk talán. A remény az, hogy mi vagyunk az Isten reménye. Drága testvéreink, bennünk bízik az Isten. Hogy lehetne, hogy mi ne bíznánk ő benne? Ebben megerősödve kell, hogy hazatérjünk. Hogy úgy menjünk haza, hogy igen, mégiscsak van remény, arra nincs remény, hogy megússzuk a dolgokat. Szinte a háborúnak az árnyékában, a küszöbén vagyunk itt. Ki tudja, ne adja Isten, de lehet, hogy ki fog törni a harmadik világháború, szörnyűséges világ égésnek lehetünk itt a küszöbén. De van remény az Istenben. Ezért kell, hogy a nehézségekre eleve fölkészüljünk. Az életünkben, a hétköznapjainkban, kicsiny és nagy megpróbáltatásainkban, a történelmi hatalmas kataklizmákban, de van remény az Istenben. Szilárd püspök atyától nagyon sokat kaptunk. Nagyon sok mindent örököltünk tőle. Megpróbálunk méltó követői lenni, és tovább építeni azt, amit ő elkezdett, akkor még egyedül püspökként mi hárman sem tudjuk hordozni azt a hatalmas terhet, amelyet ő annak idején gyönyörű szépen végigvitt. De szeretnénk méltó utódai lenni, mi püspökök, paptestvérek, és a ti nevetekben mondom, drága testvérek, hívek is. Hiszem azt, hogy Szilárd püspök úr odafent, talán ott már könnyek nincsenek, de ha lenne, lehet, hogy a szeméből kicsordul egy könnycsepp, amit a földön nem volt rá jellemző. De együtt érez velünk, és együtt ünnepel velünk. Ezt a hitet vigyük haza családtagjainknak, munkatársainknak. Igen, ebben a reményben erősödünk meg, hogy az Isten bízik bennünk, és ezt a bizalmat, az Isten végtelen szeretetét kell továbbvinni, megerősíteni, elvinni egész magyar hazánkra. Amen.
Végezetül Kárpátaljára látogatunk, ahol a Megmaradni elnevezésű ifjúsági találkozó 30. születésnapját ünnepelték. A rendezvény múltjáról Orosz István, Szabó Konstantin, Egresi Miklós és Lődár Jenő görögkatolikus atyák osztották meg emlékeiket.
A fiatalok nagyon-nagyon nyitottak voltak rá, és hihetetlen, tehát az, hogy milyen kezelhetőek voltak, az, hogy mi órákat voltunk a templomban, az, hogy az előadásokat abszolút végigülték. Azt hiszem, hogy másik, harmadik év volt az, hogy egyszerűen annyi fiatal össze, hogy nem tudtunk velük mit kezdeni. Tehát egy pici faluba, ahol a templom egy mit tudom, 200 emberre benne van, az már dugig van, és ott van 300 fiatal. Ez nem fértünk be a templomba. És hát akkor olyan dolog pattant ki a szervezők fejéből, csináljunk két korosztályt. Hogy volt a 16 év fölöttiek, az egy nagy csoport, a kisebbek 16 év pedig a kis Megmaradni. És akkor ez is nagyon izgalmas volt, mert először mindig a nagy Megmaradni voltak többen. Aztán ez megfordult. A kis illetek többen, na, ezek mind szép dolgok. Így emlékszem, hogy volt egy megérkezés nap, az egy ráhangolódás, és akkor volt egy úgynevezett lelki nap, vagy kirándulós nap, általában a kirándulós napot tettük előre, hogy akkor már fiatalok megismerkednek, de már a kirándulásban is voltak feladatok, vetélkedő, akadályverseny, és akkor volt egy úgynevezett lelki nap, amikor pedig kimondottan emlékedések voltak, kis csoportos beszélgetések. És akkor a negyedik nap pedig az úgynevezett negyedik nap pedig a lezáró nap volt, amikor kiértékelés, fórum, lezárás, ajándékok átadása, meg ilyen dolgok történtek. Na és akkor még visszatérve a szállásra, a fiúknak azt mondtuk, hogy úgy jöjjenek, hogy tudnak aludni a tornaterembe, és akkor nem volt laticel, meg hálózsák, hanem hoztak a fiúk egy-egy olyan falvédőt, ami minden szobában ott volt akkor, minden Kárpátalján, igaz? Ami egyszerű, egy ilyen vékony valami, és azon aludtak. És de nem volt nyekergés. Hogy mosdottunk, az megint külön dolog volt, hogy egy bákot felszerkesztenünk egy állványra, és ilyen csöveket húztunk vele, és azon volt egy csap, és meg lehetett nyitni. És amit a víz a Jóisten melegített rajta, annyira volt meleg, amit nem az akkor, és nem, semmi. Hát nagyon érdekes. Hogy asszonyok jöttek főzni, annélkül, hogy egy bűrös kopeket tudtunk volna nekik adni. eljöttek, és akkor ott voltak reggeltől estig, és főztek, és mosogattak, főztek, és mosogattak, főztek, és mosogattak. Tehát ezek egészen elképesztő dolgok. A megmaradás akkor is létkérdés volt, és azt mondom, mindig létkérdés. És hogy kapcsolok a választhoz, hogy mit ad? Hát a megmaradásnak az esélyét adja, hogy ember tudjak maradni. És ez független attól, hogy most Amerika, vagy Svájc, vagy Ukrajna, vagy Oroszország, teljesen mindegy. Hogy ember tudjon maradni, az ember pedig úgy tud maradni, hogyha Istennel van. Ha Isten nélkül van, akkor lehet, hogy humanoid lesz, vagy akármi, de ember csak akkor tud lenni. Csak akkor tud lenni. És ezt adja. Ennek a lehetőségét adja. Mert megválaszolni nem vállalja kérdéseket. Tehát az egyik legizgalmasabb dolog volt számomra mindig az utolsó napnak a fórumai. Nyilván voltak gagyi kérdések is, de mindig voltak olyan kérdések, amik vesét szaggattak, hogy ami a létről szól, ami az életnek az értelméről szól, ami az ő kérdéseik voltak. És mi megmondtuk a választ, meg is kapták, mert szerintem tök jó előadók is voltak, de az, hogy ő hogy váltotta a própénzt, ez mindig a fiúknak, a lányoknak, a gyerekeknek, a fiataloknak a dolga volt. Az biztos, hogy egészen megdöbbentő dolgokat látni így visszatekintve 30, hát akkor te is ott, és te is lehet, ott ismerkedtetek meg, ott lett a hivatásod, ott döntötted el, hogy te akkor az Isten az első az életedben, tehát igen. Tehát ugye a válaszokat megkapták, és a választ életre válthatták, ez volt egy nagyon nagy lehetőség a történetnek.
Tényleg olyan, mint amikor az emberről lehullanak a bilincsek, és akkor menjünk, mert ez a belejárója az, hogy hát valahol a Jóistent meg kell keresni. István atya említette, hogy még tiltva volt az iskolában, meg hogy a Batár iskolából, hogy kizavarta az iskolaigazgató. Nekem olyan szerencsém volt, hogy én 91. januárjában Dédán úgy voltam iskolában, hogy még tényleg kommunizmus volt. Még nem volt a lehullása, úgymond, a szovjet rendszernek, meg a Szovjetuniónak, és én már hitoktattam a Déda iskolába. Bégányba még a templomot nem kaptuk vissza, a templomban még a Pravoszláv bátyuska végezte a szertartást, de az iskolában mi már hitoktattunk. Tehát ez ilyen időszak volt. Tényleg szebb és jobb időket éltünk át. Természetes volt, tehát ha én kitaláltam azt, hogy csinálok Dédán egy gyereknapot, akkor tényleg nem kellett pályázatot írni, nem kellett sehová se szaladni. Hogyha kiirdettem a templomba, hogy a 10 órai az zsíros kenyér lesz, és az záró ebéd vagy búcsú ebéd legyen töltött káposzta, akkor azt a nénik megszervezték, és ott volt 60-70 gyerek, eljöttek a reformátusok, eljöttek a római katolikusok, eljöttek mindenki, aki gyerek mozgott a faluba, az mindenki ott volt a templom udvaron, vagy és ez a 95-ös megmaradni, de egy történelmi pillanat, és leginkább az jut eszembe, hogy amikor Ungváron megállított engem az akkori irodaigazgatónk Szabó György atya, hát szinte puszilgatott engem, hogy milyen ügyesek vagyunk, és milyen nagyszerű dolgot hajtottunk végre, hogy megtörtént az első vagy gyermek, vagy ifjúsági találkozó. Hát én tényleg csak kívánni szeretném azoknak a fiataloknak, hogy ezt próbálják valahol, hát mint egy stafétát, vagy egy örökséget átvenni, hogy sokszor a körülményeket ki kell zárni, és csak azt tartani szem előtt, hogy együtt lenni jó, és milyen szép, és milyen jó nekünk idősebb papoknak visszaemlékezni, hogy eltelt ez a 30 év, és valamit próbáltunk akkor tenni, aminek van folytatása ma is.
Átvettem az ifjúsági szövetség mellett a megmaradi tábort is, hiszen a feladatok azért osztódtak, mert ugye beindultak a liceumjaink, beindultak a maga, a felállt az egyházi struktúra, és ez sok munkát adott sok papnak, amik nem az ifjúsággal foglalkozott, hanem más területeken voltak elfoglalva, és én így vettem át az ifjúsági szövetségnek a munkáját. Arra büszke vagyok, hogy az első 20 megmaradni találkozón minden részt vettem, az utolsó 6-ot pedig én szerveztem. Valamit hozzáadjunk a gyerekeknek ahhoz, hogy közelebb kerüljenek az Istenhez. Na most volt olyan gyerek, amiket úgy érintett meg, hogy hogy ő a papi pályát választott, és nem kevesen közülünk, akik onnan kerültek ki, mentek a Sztojka Sándor Liceumba, és onnan pedig a papi pályást, a papi hivatást választotta. De nagyon jól tudni azt is, hogy nagyon jó családapák, meg nagyon jó családanyák lettek belőle, akik több gyereket vállalnak be, nem csak, hogy egy-két gyereket vállalnak be, hanem 3-4 gyereket vállalnak be, és nagyon szépen megélik a keresztény életüket. Tehát megtartván magyarságokat, megtartván kereszténységüket. Úgy gondolom, hogy sokat adtunk ahhoz, hogy a család mellett mi is hozzátettük azokat az értékeket, amik nagyon fontos, hogy az ember az életébe beépítsen.
Itt tartani a fiatalokat, segíteni őket, hogy maradjanak meg, de mindenfajta téren. Tehát ha már helyileg is itt maradtak, már itt élek Kárpátalján, akkor minden olyan téma számít, ami az itt élőket segíti. Tehát akár a családjukban, a munkájukat tekintve, a vallásosságokat tekintve, minden, ami a megmaradásukat segíti, az fontos lehet. Tehát most is aktuális a megmaradás. Külön csoportokra osztjuk ezeket a fiatalokat, hisz egy tínédzser korosztályú fiatal teljesen más témákkal foglalkozik, máshoz, ami érdekli, mint egy 17-18 éves korú fiatal, és így külön szoktuk megszervezni. Előbb a legkisebbek számára, a tini korosztály számára szervezők megmaradi találkozót, utána a középső korosztály 14 és 16 évesek számára, és 17 és a fölötti fiataloknak, akik még itt maradtak velünk, és hál' Istennek azért vannak. Velük ez egy más, teljesen más az elképzelés, a felépítése, más a mi hozzáállásunk is egy ilyen tábornál. Egy jó élmény volt, egy néhány napja szerveztük meg a megmaradi találkozót a legidősebbek számára, és azt megtapasztalni, hogy mennyire értelmesek, mennyire tudatosak ezek a fiatalok, hogy nem tudom, hogy az ő idejükben hogy viselkedtem, hogyan gondolkodtam, de megdöbbentő az a tudatosság és az az értelem, és az a szilárd gondolkodás, amivel ők bírnak.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották, amelyben hallhattak egy összeállítást Keresztes Szilárd püspökatya temetési szertartásáról, ellátogattunk a Mária Pócsi nagyboldogasszony búcsúra, és részt vettünk a 30. kárpátaljai ifjúsági találkozón. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője, Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.